hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
5 perc elmúlt 5 óra.
Hajnaltáj. A műsorvezető Belényi Barbara.
Most pedig rövid ajánló műsorunk első fél órájából. Évente több száz gólya pusztul el áramütés miatt. Hamarosan kirepülnek a fiókák, most tudunk a legtöbbet segíteni rajtuk.
Ahol korábbi években már sor került valamilyen pusztulásra, ha kapunk megfelelő jelzéseket, akkor az áramszolgáltatóval le tudjuk szigetelni.
Aztán országos népművészeti kiállítás nyílt Debrecenben. A fafaragás, fazekasság kiveszőben van, de van olyan mesterség, amely újjáélett.
Egészen új a nemez, a népi ékszer, új az ötvös munka, és nagyon magas színvonalú bútorfestés nagyon divatossá vált.
Fél hatig ellátogatunk még Halmajra is, a Halmajon épült ökoparkban, amely nem csak a horgászokat vonza, de a vízisport szerelmeseit is. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő a héten Gyarmati Péter. A hét elején még nem jön vissza a rekkenő hőség, aki vízpart helyett a Zemplénbe látogat, ne hagyja ki Mikó háza pince sorát. Önmagában is gyönyörű látvány, a Riolit tufába vájt közel 100 pince, de innen indul egy tanösvény a Fekete-hegyre, amelynek a kilátójából lenyűgöző panoráma nyílik a Füzéri várra, tiszta időben pedig még a Magas-Tátra csúcsait is meg lehet pillantani.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Finom a szőlő megenni, finom a mustja, úgyhogy már borból egyre kevesebbet tartok.
Kovács Zoltán hobbiborász mondja ezt, aki dacolva az idővel még mindig szőlőt művel és bort készít. A pincéje nem túlságosan nagy, ám annál hűvösebb, masszívan tartja a 13 fokot a nyári hőségben is.
Az 1930-as években az édesapám ásta tulajdonképpen, ő a barátaival fogott neki, és 2010-ben újítottam fel már én, amikor ki lett boltívezve, hogy biztonságos is legyen, és megfelelő tároló helye legyen a borocskának.
A Palackahegy határában, a Remete soron és a Hegyalja úton közel 100 pince található. Ma már történelmi pincesornak is nevezik ezt a helyet. Ez a szőlőtermő terület már nem része a tokai borvidéknek.
A tokai hegyaljai vidék a sátoraljai újhelyi sátorhegyen lezárul. Mi már ezen kívül esünk. Ez a szőlő is, amit én használok, vagyis most már a tulajdonomban van. A Stark József egy zsidó ember volt, aki kereskedett, és ezt ő honosította meg itt, ezt az Otello fajta szőlőt. Hozott hozzá Szagos Izabellát, és persze van egy-két szelét fúr, mint hárs, meg azóta mi is már telepítettünk. Az emberek megélhetéséhez volt szerintem szükséges, mert ha valami aratási munka, nehéz fizikai munka volt, akkor jól esett egy pohár bort meginni az embereknek.
És hogy Kovács Zoltán ezt a bort miért nem vásárolja meg a boltban, miért inkább készíti?
Ebben nevelkedtem fel, ezt láttam a szüleimtől, és szeretem csinálni. Reménykedem benne, hogy még utód is lesz, aki lát szépséget ebben. 5 unokám van itt a faluba, hát ha lesz olyan szerencsém, valamelyik unokát fogja értékelni, hogy a papó mivel töltötte az idejét, a nyugdíjas éveit már.
A mikóháziaknak egyébként sok-sok évvel ezelőtt a Pataki szőlőhegyen volt a szőlőjük.
És ott termelték a szőlőt, és ide hozták, és úgy dolgozták fel, de közben mindenki már igyekezett egy kis szőlőcskét telepíteni magának itt a hegyen.
A II. Világháború helyi eseményeinek idején a lakosság jelentős része ezekben a pincékben húzódott meg. Mikóházán a pincesor 2011-ben teljes felújításon esett át.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Aratják a gabonát, de élik a nyári búcsúkat is ezekben az időszakokban. Ilyen tájt kezdték a legszebb gabonaszemekből fonni az arató koszorút is, amelyel meghálálták a munkát a gazdának, és megelőlegezték vele a következő évi bőtermést. Nem véletlen az sem, hogy július közepén ünnepeljük a segítő szenteket is. Harangozó Imre néprajzkutató mesél a következő időszak jeles eseményeiről.
A régi ember számára az egész világ egyetlen eleven, szerves rendszer, a gabona pedig maga az élet, amely minden egyes szemében is az evangéliumi élő kenyér. Talán éppen ezért az aratás, de egyáltalán a mag útja ott van a népi orvoslásunk gyakorlatában is. A moldvai klézsében, ha valakinek árpa nőtt a szemére, gyógyítás közben például a következő szöveget mondják. Árpa, árpa, én téged learatlak, felkötözlek, kévébe kötlek, hazaviszlek, kicsépellek, megszelellek, zsákba béteszlek, a malomba elviszlek, megőröllek, hazahozlak, megszitállak, s kovászba meggyúrlak tésztának. Te megkelsz, én kemencébe bévetlek, kenyérnek megsütlek, s eszlek meg, ham, ham, ham. Az életet alapozó munka és ünnep, szent és profán egysége és egyensúlya, a pásztorkodó és földműves őseink, de általánosan is alapvetően a népi műveltség titka, melyet szinte egészen elfeledett a világ, s amit ma vagy megmosolygunk, vagy eszményítünk. Kisebb szünet a gabona aratásával töltött időszak után jön a nagy nyári búcsúk ideje, az előbb emlegetett egyensúly és a közösség megélésének lehetősége. A közösségé, melynek élete egykor egészen e körül a titkos erő körül forgott. Július 11-e, Nurziai Szent Benedek, a nyugati szerzetesség és a szerzetesi élet rendjének, a regula szerzőjének liturgikus emléknapja, aki Szent Skolasztika ikertestvére volt. 6. Pál pápa 1964-ben Benedek mennyei születésnapját az európai szellemiség alakítójaként Európa védőszentjévé nyilvánította. Bizonyára nem véletlen, hogy éppen az imént emlegetett nagy nyári munkák derekán július 12-én tiszteljük a 14 segítőszentet. Mindnyájuknak külön-külön napja is van a kalendáriumban. Ám itt együtt fohászkodik a hitben élő ember az ő közbenjárásukért. Névsoruk változó, leggyakrabban Szent György, Balázs, Erasmus, Pantaleon, Vitus, Kristóf, Dénes, Círiék, Akácius, Euszták, Egyed, valamint a női szentek közül Szent Margit, Katalin és Szent Borbála tartozik ide. Sokan, nagyon sokan fordultak és fordulnak hozzájuk, kérve a segítségüket a betakarítás sikeréért, de különleges élethelyzetekben, a betegségek, háborúk, járványok és a létet veszélyeztető természeti csapások idején. Ó, dicsőséges segítő szentjeink, akik a földön hősiesen szenvedtetek Krisztusért, és most az örök dicsőségben trónoltok, tekintsetek le ránk, halandó bűnösökre. Könyörögjetek érettünk az Isten bárányánál, hogy szabadítson meg minket testünk minden bajától, és lelkünk minden veszedelmétől. Járjatok közben értünk, hogy elnyerjük mindazt, amit tiszta hittel kérünk. Ó Jézus, aki megígérted, hogy meghallgatod azokat, akik szentjeid érdemeiben bíznak. Hallgasd meg a mi kéréseinket is, az az üdvösségünkre válik, aki élsz és uralkodol, most és mindörökkön örökké. Ámen.
Aktuális időjárásával folytatjuk. Bécsben és Grazban 21 fok van, Pozsonyban záporeső volt, 19 fokos a hajnal, Kassán és Kolozsváron 15 fokot mértek, Ungváról nem érkezett adat. Aradon 17 fok van, Újvidéken derült az ég 18 fokkal, Zágrábban és Ljubljánában 17 fokot mutat a hőmérő, Csíkszeredában pedig derült az ég 11 fok van. 4:06 van. ahol jó élni sorozaton következő állomása a Borsodabaú-Zempléni Halmajra vezet, amely ugyan csendes és békés település, de mivel a Miskolc és Kassa közötti gyorsforgalmi út közvetlen közelében található, könnyen elérhetőek a nagyvárosok is. A településen megközelítőleg 1700-an élnek. Van iskolájuk, óvodájuk, sőt, amire talán most a legbüszkébbek, az a horgásztavuk. Ennek szomszédságában egy ökoparkot alakítottak ki. Most azt remélik, hogy a tóra nem csak a szikszói járásból, de távolabbról is érkeznek majd kirándulók. Bétó Terika járt Halmajon.
Ebben a melegben sokan keresnek menedéket a vízpartokon. Halmajon, ezen a kicsin településen is létrehoztak egy mesterséges horgásztavat, ahol május hónapban a falu apraja nagyja részt vett az itt megrendezett falunapon. Meséli Juhász Tibor halőr, akitől azt kérdeztem, hogy tulajdonképpen mi a feladata egy halőrnek?
Körbe kell nézni a területet minden nap. Hogy
milyen nagyságú ez a tó?
3 hektáros a terület. 2,5 hektár maga a vízterület, 22 horgászállás van, stéggel, illetve kis házikókkal, amiben bele van vezetve az internet elérhetőség, áram is rá van vezetve, ez mindenféle igényt kiszolgál. Reggel ugye körbenézünk, jönnek a horgászok, napi egyet ki kell adni nekik, megy a horgászat, akkor óránként, fél óránként körbenézzük, ha nagy halat fognak, 5 kiló feletti halakat, ami hál' Istennek van sok, megyünk, lefényképezzük őket, ugye ha megengedik, ökopark és horgásztó, vannak kacsáink, ha gyerekek, családok jönnek ki, akkor azok megnézik, akkor körbe viszem őket, hogy nézzék meg a kacsákat, hattyunk van.
Egy horgászt pillantottam meg a távolba, gondoltam, oda megyek és megkérdezem, van-e kapás?
Nincs sajnos, nincs még.
Régóta ül itt?
4,5 órája itt vagyok.
Szokott itt máskor is horgászni?
Természetesen.
És fogott már?
Hát, ha nem fogtam volna, nem lennék itt.
A településen az önkormányzat az egyik nagy foglalkoztató. Az önfenntartásra is törekszenek. Például tyúkokat tartanak, a tojást tésztakészítésre használják, a tésztát pedig eladják, vagy napközi konyháján használják fel.
Hajdú Sándor vagyok, itt lakok Halmaj településen. Közel 10 éve vagyok itt az agroudvarban.
Nézzük meg a tyúkokat. A
feladatokat.
Menjen már előre, mert nincs kutya. Most azt hiszik, hogy enni kapnak?
Igen.
Hogy bejöttünk ide.
Igen.
Hú, és ők 280-an vannak. 280. Mennyi tojás van naponta?
220-230 darab naponta átlag.
És akkor óránként szedi a tojást, vagy hogy van?
Úgy óránként, igen.
Hú, szerintem menjünk ki, mert nem halljuk így a beszélgetésünket.
Mindig. És mennyi munka van így velük? Tehát hogy telik egy napja?
Reggel 6 órakor kezdünk, megetetjük őket, és utána beszedjük a tojást, 7:30-kor nyitás a tésztaüzemben, oda kiszállítjuk, amennyire szükségük van a dolgozóknak, és úgy ennyi valójában. Délután megint megetetjük őket, a vizet engedjük nekik folyamatosan, mert rengeteg vizet megisznak, darálunk nekik a terményt.
Zsírosné Becsegize vagyok, nyugdíjas.
És itt él a településen?
Én Halmajon születtem, és itt élek azóta. Folyamatosan.
Akkor lehet mondani, hogy igazi lokálpatrióta.
Igen.
Miért szereti ezt a települést?
Ez a település nagyon sokat fejlődik, minden évre egy és szebb és szebb.
Soha nem volt olyan pillanat, amikor azt mondta, hogy elköltözne innen? Tóth József polgármestert az irodájában kértem mikrofon elé.
Én úgy gondolom, hogy az emberek nagy többségeit jól érzi magát településünkön. Én magam is tőzsgyökeres halmainak vallom magam. Viszonylag magas szintű közszolgáltatások érhető el, ami egy kisvárosi szintnek megfelelő.
30 éve polgármester itt a településen, hát ez nem kis idő. Milyen tervek vannak a jövőre nézve itt ebben a kis faluban?
Kiemelt projektünk most a következő 5 évben a létesült ökopark és horgásztónak a fejlesztése, amely kiemelt az aktív turizmus keretében egy kiemelt turisztikai fejlesztés, ahol már elindítottuk a sporthorgászatot, gyarapítottuk a halálományt, és itt nem csak a tartalmas szórakozás és kikapcsolódás feltételeit teremtjük meg, hanem a vízisportok feltételeit is. Evezés, kajakkenó feltételeit fogjuk megteremteni ebben az évben. Terveink között szerepel persze nyilván folyamatosan a közutak felújítása, építési telkeknél is útfejlesztést kívánunk végrehajtani, szolgálati és bérlakásokat szeretnénk kialakítani, mert erre most nagy az igény.
Ma már nem kell latolgatni, vajon mikor teszik meg első repülésüket a gólyák. Több tucat gólya kamera élesedik be az interneten ezekben a hónapokban. A legismertebbek Ságváron, Kocsérdon, Aszódon, Debrecenben és Solton láthatók. Segítségükkel a nappalinkból is megfigyelhetjük a fiókák szárny próbálgatásait. Annak érdekében pedig, hogy az első repülések sikeresek legyenek, mi is segíthetünk. Raffai Emőke élőben nézte meg az egyik fészek aljat.
Itt vagyunk a Fertőparton hidegségen, ahol három gólya, akik már nem kis gólyák, hamarosan már kirepülnek majd a fészekből, ők próbálgatják már a szárnyaikat. Pellinger Attilát kérdezem, a Fertőhanság Nemzeti Park természetmegőrzési osztályvezetőjét. Mit kell tudnunk a gólyákról, jelen pillanatban milyen állapotban vannak, mikor fognak kirepülni?
A gólyák most meglehetősen nehéz helyzetben vannak. Ezek a madarak a vizes élőhelyekhez kötődnek elsősorban. Vizes környezetben szerzik főként a táplálékokat. A hosszantartó asszály, a csapadékhiány, a rendkívüli meleg, az kedvezőtlenül hat ebből a szempontból. Most némi könnyebbséget jelent az, hogy megkezdődött az aratás, és azokon a gabona területeken, ahol eltűnik a takarás a talajról, ott képesek pockokat fogdosni. Tehát egyelőre úgy néz ki, hogy nem lesz különösebb gond a költésekkel, de a fiókák kirepüléséig még el fog telni egy kis idő. Attól függően, hogy mikor rakták le az első tojásokat, nem egyszerre repülnek ki, hanem július folyamán történnek meg az első repülések, amik hát sajnos gyakran az utolsók is, hiszen talán kevéssé közismert, de a legtöbb gólya az a középfeszültségű elektromos hálózatokon szenvedett áramütés miatt pusztul el.
Mire figyelhetünk ebben az időszakban? Hogyan tudunk akár a gólyáknak segíteni, illetve mennyire viseli meg őket a hőség, hogyan tudja táplálni őket, akár itatni a gólyamama?
Hát ezt a gólyák megoldják maguk. Ugye maguk a táplálékállatoknak is nagyon nedvesség tartalma, hiszen hát ezek hússal táplálkoznak, valójában ragadozó madarak a gólyák is. Hát az itatással próbálkoznak itt, de hát ez nagyon nehezen megoldható. Egyrészt biztonságos leszállóhelyre lenne szükség, olyan edényt kellene kirakni, amiből a hosszú csőrükkel tudnak inni. Tehát a legjobb az, hogyha van a közelben olyan víznyerő hely, ahol természetes körülmények között képesek hozzájutni a vízhez.
Ebben az időszakban ugye hamarosan, ahogy már mondtuk is, kirepülnek majd a gólyák. Mi történik, hogyan zajlik majd ez a folyamat, illetve hogyan tudunk mi magunk segíteni, hogy nehogy áldozatok legyenek akár itt egy ilyen villanyplóznánál?
Hát ezt megelőzni lehet elsősorban, tehát azokra a helyekre, ahol a korábbi években már sor került valamilyen pusztulásra, hogy a kapunk megfelelő jelzéseket, akkor az áramszolgáltatóval egyeztetve le tudjuk szigetelni, vagy a veszélyes oszlopoknak a fejszerkezetén módosítatunk. Sajnos sok 10-100 000 ilyen oszlop van Magyarországon, meg a környező országokban is, úgyhogy ez még évtizedekig el fog tartani ez a folyamat, amíg ezek megtörténnek. A fiókák a kirepülés után a szüleikkel, családokkal egybe tartanak, és megfelelő élőhelyeken megtanulnak táplálékot szerezni, megtanulnak gólyaként viselkedni, megtanulnak túlélni, és a hónap vége felé augusztusban egyre inkább ilyen klánokban tömörülnek, akár több száz egyed is együtt mozoghat egy alkalmas élőhelynek a határán, majd aztán útnak indulnak. Ugye Magyarországról gyakorlatilag az összes gólya a Boszporusz felé vonul, ott meg akár már sok-sok ezres csapatokban várják a kedvező lehetőséget a tenger feletti átkelésre, hát ugye emelő légáramlatok, hogyha kialakulnak, akkor meg tudnak indulni, és hát bizony a mi gólyáink a telelőhelyeikig akár 8-9000 kilométert is megtehetnek.
Hogyan tanulnak megrepülni, milyen folyamat van, illetve ugye lehet látni, hogy ilyenkor próbálgatják, már egy picit felszögdelnek, kicsit teregetik már a szárnyaikat, hogyan zajlik a megtanulása, a repülés?
Azt gondolom, ez hasonló, mint az ember gyerekeknél egyfajta játék, vagy ismerkedés a saját testükkel. A szüleik, amikor már kifejlettek a gólyák, de még nem hagyták el a fészket, akkor elkezdik a táplálék mennyiséget csökkenteni, tehát egyre kevesebbet hordanak. Ez egyébként minden más madárnál is így van. Ennek hatására éhesek lesznek, feszültek lesznek, és hát valamit ösztönösen próbálnak tenni, egyszer csak elrugaszkodnak. Annyira már ismerik a szárnyukat az ilyen szárnypróbálgatások révén, hogy egy kis billegés után már a repülés ösztönösen menni fog nekik.
6 perc múlva lesz 5:30. 104 pályázó 678 alkotása látható az Élő Népművészet országos népművészeti kiállítás napokban megnyit régiós tárlatán Debrecenben. A díjakról mind a 7 régióban ugyanaz a bírálóbizottság dönt. A tárgyalkotók népművészeti seregszemléjén a Korona, az országos kiállítás lesz a Magyar Néprajzi Múzeumban, amelyet október 1-én nyitnak majd meg. A szerkesztő Gyarmati Péter kereste fel a debreceni kiállítóteret.
Egy 2000 éves képzőművészeti technika legjelentősebb hazai művelőinek egyike, Gyöngy Enikő, zománc és ötvös művész. Férjével 5 gyermeket neveltek fel, közülük többen, így Hajnal és Ilona is népi iparművész lett, most együtt szerepelnek az Észak-Alföldi tárlaton.
Nekem elsősorban rakezomán ékszereim vannak, a kiállításban, illetve ruhákkal együtt jelentek meg most az ékszerek. Hajné szövött ruhákat hozott a kiállításra, Ililányom, aki pedig most már éppen egy bőrös táborban van, bőrtáskákat hozott.
Mióta dolgoznak együtt? Az jó válasz lehet, hogy kisgyermekkora óta, mióta tud beszélni és járni?
Hát valamilyen szinten igen. Nyilván terve van az, hogy majd közös projektek is lesznek, időnként vannak, de most így külön készültek a dolgai.
Hubert Erzsébet, a kiállítás főszervezője, a Debreceni és Hajdúbihar megyei Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, 5 évente rendeznek országos és így regionális kiállításokat is.
A felhívásra 3 vármegyéből érkeztek pályamunkák, az Észak-Alföldi Régió vármegyéig, Jász-Nagykun, Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdúbihar vármegyékből. 640-645 alkotás, és ebből 610 került bemutatásra, tehát nagyon kevés az a pályamunka, amely nem felelt meg a zsúri elvárásainak.
És a minőség az milyen volt? Mert azért ránévésre megmondja valamiről, hogy ez értékes vagy csak annak tűnik, hogy mennyi munka van benne, szóval idén milyen kvalitású munkák érkeztek.
Visszatekintve a szakmai múltamra, ami több mint 40 év, elmondhatom, hogy bizonyos mesterségek újjáélettek, bizonyos mesterségek elfogyóban vannak, és ennek ezerféle oka van, de tény. Fafaragó vonal mozgalom nagyon erős volt a mi körünkben, a mi bármegyénkben, illetve megyénkben, városunkban. Ma már nagyon kevesen dolgoznak a fával. A szövés nagyon erős volt Hajdanában, ma más fajta szőttesek készülnek, öltözettek döntőleg, korábban meglakástextil volt. Szövésben a gyapjú sokkal erősebb volt, korábban most a vászon az erősebb, tehát érdekes módon alakulnak. Ezek döntőleg az iskoláktól függenek, hogy milyen a képzés 20 évvel ezelőtt milyen volt, meg az elmúlt 30 évben milyen volt, meg mostanában milyen. A fazekasság nagyon erős volt korábban nálunk. Ma igencsak gyenge, különösen Debrecenben. Ennek is ezer oka van, ebben most nem érdemes belemenni. A dolog lényege a hímzés változatlan, nagyon magas színvonalú, új a nemez, egészen új és nagyon magas színvonalú, új a népi ékszer, új az ötvös munka megjelenése. A kiállításban ugyancsak egy alkotás szerepel, de a bútorfestés nagyon divatossá vált, és nagyon izgalmas, nagyon szép darabok vannak, de még bátortalanok.
Ez a regionális bemutató, a regionális seregszemle, mikor és hogyan kerülnek föl a legjobbak Budapestre az országos kiállításra?
Elmondom, augusztus 3-áig változatlan formában látható ez a kiállítás. 3-án egy részét összeszedjük, leszedjük, és összekészítjük Budapestre, mert hogy ott lesz az országos népművészeti kiállítás, a 7 régió legjobb munkái, oda viszik fel. Ott kb. Egy hónapig fertőtlenítés és hűtés és mindenféle akció történik, hogy a múzeumban nehogy bekerüljön valami kártevő, úgyhogy októberben fog nyílni a Néprajzi Múzeumban a kiállítás. Az a hiátus, ami augusztus 3 is, augusztus 27 között mutatkozna, nem lesz látható, mert hogy újra rendezzük, tehát kipótoljuk azokat a lukakat, amelyeket Budapestre felviszünk, mégpedig azokkal a tárgyakkal, amelyek itt most helyhiány mellett nem kerültek bemutatásra.
A tárgyalkotók országos kiállítása a Magyar Néprajzi Múzeumban lesz, amelyet október 1-én nyitnak meg.
Kedves hallgatóink, 6:30 előtt szűk 2 perccel rövid hír az utakról. Az M1-es autópályán szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autó csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként 2-2 sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosan és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. És még egy hírzem, 3-as autópályáról, Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldalon belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekednek. Vezessenek óvatosan. 5:30. Ez itt a Kossuth Rádió, még mindig benne a Hajnaltája, mikrofonnál pedig Bellényi Barbara. Rosszul szerepel a málna idén, kisebbek a gyümölcsök a megszokotthoz képest, és sokszor zöld marad a termés a csapadék hiány miatt. A rivizlinek is nagyon kellene az eső, szó szerint megfő a termés a melegben. Hogy meddig van jövője a bogyósoknak a hazai klimatikus viszonyok között, erről is szólunk 6 óráig Vidék magazinunkban, előtte azonban a hírek következnek Beslin Bettinától.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők 7 előterjesztésről, köztük a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről, az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról, illetve a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás. A következő időszakban külön tárgyalásokat terveznek a szülészetnőgyógyászat szakmai képviselőivel, de szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. Megtartották a Nemzeti Tudós Képző Akadémia diploma átadó ünnepségét. A Magyar Tudományos Akadémia épületében rendezett eseményen több mint 730 középiskolás szentgyörgyi diák vehette át a képesítést igazoló különböző fokozatú bizonyítványát. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődőt vonzott a tegnap zárult 4 napos Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a Fényfesztivál jubileumát és az OPAT legismertebb képviselője Viktor Bazarelli születésének 120. évfordulóját. A fényalkotások mellett utcaszínházi formációk, akrobaták felvonulása is szórakoztatta az érdeklődőket. Az időjárásról. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. Kedves hallgatóink, most részletes körzeti időjárási adatokkal folytatódik a Hajnaltáj Bellényi Barbarával.
Budapesten élénk északnyugati szél foly, 19 fokot mértek, Győrben is 19 fok van, Mosonmagyaróváron 20 fok, Sopronban erősen felhős az ég, 19 fokos a hajnal, Szombathelyen és Pápán 17 fok van, Veszprémben és Szentgotthárdon 18, Székesfehérvárról nem érkezett adat, Zalaegerszegen 18 fokot mutat a hőmérő, Keszthelyen 20-at, Nagykanizsán Szemerkél az eső 17 fokkal, Kaposvár 16 fok, Siófokon erősen felhős az ég, 22 fok van, a Balatonvize pedig 23 fokos, Pécs 17 fok, Paks erősen felhős az ég 19 fokkal, Baján van a leghűvösebb, 12 fokot mutat a hőmérő, Kecskemét 19 fok, Eger 16, Széchenyi 12, Miskolcon erősen felhős az ég 16 fok van, Szolnokon 18, Karcagon 15, Debrecenben erősen felhős az ég 17 fokkal, Nyíregyházán 16 fokot mértek, Záhonyban 13-at, Szegeden 18-at, Békéscsabán 17-et, és Kékestetőn 13 fok van. 3 perc elmúlt, 17:30. Most pedig néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Szüretelik a ribizlit a bogyósok egykori fellegvárában, Ipoly völgyben.
Majdnem állnak 200 hektár málnás volt itt Bernecén. Hát a pálna az kiveszélyben van, azt mondom, összesen tám 2 hektárt össze lehet szedni. Most kezdtük el a szezont, látja, és ebben 40 fokban megfőtt a ribizlit.
Aztán közel 31 ezer köbméter szennyezett föld kerülhetett a gazdákhoz a kínai BYD autógyártó cégtől. A terményeket most meg kell semmisíteni.
Amennyiben ezt nem teszem, 150 millió forintig terjedő bírságot rónak ki.
Megsemmisítem a gabonát, az legyen, aki kifizesse.
Kifelel azért, hogy ez a föld újra használható legyen.
6 óra előtt egy veszprémi málna szüreten is járunk majd. Szerkesztünk a héten Gyarmati Péter.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Idén erősebb és hosszabb lehet az allergia szezon. Egyetlen parlagfűnövény akár 1 milliárd pollenszemet is képes szétszórni egy szezon alatt. Ezért kiemelten fontos, hogy még virágzás előtt védekezzünk a gyomok ellen. Részletek Bozsik gazdától.
parlagfű. Nagyon sok kedves hallgatónk is allergiásra is kezdődik a parlagfű szezon.
A parlagfű virágbimbójának a kialakulását meg kell akadályozni, és ami még fontosabb talán, hogy ezt folyamatosan a vegetáció végéig fenn kell tartani.
Zsigó György, növényorvos.
Talán az Ambrosia artemisiae fólia, tehát az ürömlevelű parlagfűnek a neve, az Ambrosia név vezethet félre sok érdeklődőt. Ugye Ambrosia, mint az istenek itala eledele.
De ugye maga ez a növény az amerikai kontinensről került be, és minden ilyen behurcolt növénynél, állatnál, vírusnál látjuk, hogy más az ökoszisztéma, nincsenek természetes ellenségei, hiszen a parlagfűnél is fölvetik azt, hogy vannak természetes ellenségei, hogy miért nem hozzuk be azt.
Ha jól emlékszem, már 1770-ben európai botanikus kertekben megjelent, mint ritkaság. Magyarországon 1920-ban Somogy környékén találták meg. A neve is ezt mutatja, rácfűnek hívták korábban, majd szép lassan akklimatizálódott a magyar éghajlathoz, talajokhoz, és most már az utolsó két szántóföldi gyomfelvételezésben, tehát az elmúlt 20 évben szántóföldön is összesítettben az első lett a gyomokrang sorába, és mindezek mellett a humán egészségügyi vonatkozásában is ugye egy rendkívül káros növénynek tekinthető. Nagyon nehéz ellene a védekezés, pontosan azért, mert hosszan elfekszik a magja. Most úgy tűnik, hogy mezőgazdaságilag nem művelt területen minimum 3 kaszálással tudjuk úgy visszafogni, hogy az egyébként szeptember végéig, október elejéig virágzó és nyár közepétől folyamatosan magot hozó gyomnövénytől kitisztítsuk szép lassan a magyar talajokat. Nagyon nehéz ellene a biológiai védekezés, mert fészkes, ahogy a napraforgó, épp ezért nagyon nehéz gyomirtószerrel is kivinni. Hogy a napraforgót is bánthatja a parlagfűnek a rozsdája, 3 levéltetve, egy bogárkártevője is van, de mindegyiknél felmerül az, hogy átszokhat valamelyik kultúrnövényre.
Egyik kedves hallgatónk azt üzente, hogy ő azt tapasztalja, hogy a nyírás, kaszálás az kevés, mert elágazódik, és aztán akár 4-5 virágzatot is hozhat, csak egy kicsit később.
Valóban a fűnyírógépnek a vágás mélysége alatt elágazódott a parlagfű, és valószínűleg genetikailag az van benne, hogy siessen a virágozással, tehát még nagyobb mennyiségben is hozhatja a virágport. Most még érdemes kesztyűvel kihúzgálni a parlagfűvet, ez a legjobb megsemmisítési mód, amíg nem virágzik. Virágzáskor már vigyázzunk, mert a virágpornak a bőrrel való érintkezésére is állítólag kialakulhat allergia, és már a gyomírtás, tehát a vegyszeres gyomírtás sem igazán bevált módszer ebben az időszakban, az 2-4 leveles állapotáig tudja elvinni a harmadik kategóriás gyomírtószer a parlagfüvet. Tehát most maradjunk a kapálásnál, vagy még jobb a kesztyűbe való kihúzgálásnál.
A védekezésről bővebben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal holnapján a www.nebih.gov.hu/parlagfű oldalon olvashatnak. Ha pedig Bozsi gazdától kérdeznének, a hajnaltáj@mtva.hu e-mail címre írhatnak neki, illetve ha meghallgatnák a podcastjait, akkor a www.mediaclick.hu felületünkön tehetik meg. 7 perc múlva lesz 5:45. A tavaszi időjárás okozta aggodalmak ellenére bíztatóan alakul az idei gyümölcstermés Észak-Bácskában. A termesztők szerint több gyümölcsfajta esetében a hozamok a vártnál is kedvezőbbek. A tavaszi fagy végül nem tette teljesen tönkre az ültetvényeket, és a szárazságot is sikerült egyelőre átvészelniük. Mecserik Anita összefoglalója.
A tornyosi Kalmár Béla elégedetten mutatta barackfái egészséges leveleit. Szerinte évek óta nem volt ilyen jó állapotban az ültetvény. Bár a tavaszi fagyok és az azt követő aszályos időjárás idén is komoly kihívások elé állította a termelőket. A gyümölcsösök jól vették az akadályokat, és biztató termés várató. Különösen ott, ahol füstöltek a fagyok ideje alatt.
Ahol volt elég hőnk, ott ugye megmaradtak. Az ültetvény északi felén, ahol nem hordtunk elég tűzevolót, ott megritkította, de ott is maradt, de ott lefelezte egy 20-30 méter hosszan lefelezte a termést. Tehát ott a fagy az takarított, de erre, ahol elég hő volt, ugye elég meleg volt a levegő, 4 fokkal sikerült megemelnünk a levegőhőmérsékletet, mértem, tehát a barackoson kívül -3 volt, egy 2 oroszáig tartott hajnalba, a barackosban bent +1 fokot tudtam mérni, és megmaradt a gyümölcs.
Királyhalom térsége a vegyes talajával minden évben feladja a leckét a gyümölcs termelőknek. Ennek ellenére idén ott is elégedettek a termesztők. A fagy néhol megritkította a gyümölcsösöket, de nagy részét sikerült megőrizni. A jelenlegi kihívás a szárazság, amit a termelők kizárólag öntözéssel tudnak megoldani. Mint mondják, a talajból legalább 1 évnyi csapadék hiányzik. Berényi László, királyhalmi gyümölcstermesztő.
Többé-kevésbé elégedettek vagyunk, főleg az előző évekhez képest, tehát most nem csinált olyan nagy kárt a fagy. Kicsit megritkította a gyümölcsöt, de azért hagyott is. Az aszály viszont az probléma lesz, meg a meleg. Mi öntözünk minden, de azért az nem olyan, mint hogyha talajból, vagy tehát hogyha esőt kapna, vagy mondjuk rá talajból hiányzik tulajdonképpen egy évig, vagy még több csapadék. És nagyon lement a talajvíz szintje, úgyhogy a gyümölcsfák is ezt öntözés nélkül nehezen tudják elviselni.
A gazdák szerint a jó terméshez nem csak az öntözés, hanem a betegségek elleni védekezés is kulcsfontosságú. Mint mondják, ott alakult kedvezően a terméshozam, ahol időben védekeztek a gyümölcs monília ellen. A megy már szüretelhető, a kajszi barack betakarítására azonban még várni kell. A felvásárlási ár egyelőre bizonytalan, de a gazdák szerint a költségek fedezéséhez legalább 1 eurót kellene kapni kilogrammonként a kajszi barackért.
És még mindig gyümölcs. Bernece Baráti és a Börzsöny északi északnyugati lábánál fekvő Ipoly-völgyi kistérség egykor a magyar bogyós gyümölcs termesztés fellegvára volt. A környék mikroklímája és a talaj adottságai évtizedeken át ideális környezetet biztosítottak ezeknek az érzékeny növényeknek. Bár az ágazat az utóbbi években országosan is komoly kihívásokkal küzd, Bernece Baráti határában a mai napig jelen van a málna és ribizli termesztés. A múlt heti forrós azonban egyaránt sanyargatta a ribizli töveket és azok gazdáit. A családjával együtt szüretelő Bartut Zoltánt Tarnóczi László kérdezte.
Bernece Baráti határában nem sok ribizli ültetvényt látni. Hajdanában ez az egész határ ment fel a Börzsöny oldalára, és ez mind ribizli volt, meg málna.
Igen, hát Hajdanán valamikor még, amikor a Börzsöny TSZ működött, ugye akkor Bálnában voltunk a legjobbak az országban, az majdnem 200 hektár málnás volt itt Bernecén. Hát ma Bálna az kiveszélyben van, azt mondom, összeesen, talán 2 hektárt össze lehet szedni. Hát a ribizli termeléssel foglalkozunk még 4-5 körülbelül, így komolyabban. 40 hektáron foglalkozok gyümölcsel, hát abból elméletileg 35 hektár ribizli, van egy 5 hektár fekete ribizli, a többi piros, meg egy 6 hektár szilváma.
Hűtőházban adja le?
Igen, a Berkenyei Nógrád Tész, Berkenye tésztag vagyok, ugye, és csak tésztek értékesíthetem a gyümölcsöt, úgyhogy a Berkenyei hűtőházba értékesítem.
Öntözni öntöznek?
Nem lehet racsolni, ugye nincs öntözési lehetőség. Egyetlen egy gond van vele, hogy most kezdtük el a szezont, látja, és meg van főve a ribizli. Ebben 40 fokban megfőtt a ribizli sajnos. Szerintem egy irányba szedem, oda-vissza nem tudom már szedni, már a napos oldal teljesen megfőtt. Úgyhogy a árnyékos oldalt most még leszedem, a többi az enyészeté lesz.
Hú, 40 hektár gyümölcsösbe mennyi pénzt kell belerakni egy évbe?
Nagyon sokat. Az idén ráfizetéses lesz valószínű. Óriási a műtrágya költség, a növényvédőszer költség, a gázolaj költség hatalmas. Ez, hogy mindig egy családos csinálja, tehát a családi gazdálkodás folytatunk, ugye mindenki a felesége, a gyermekeim, a vő, mindenki be van fogva.
Most szedésnél azért van néhány kezel meghosszabbítva.
Igen. Fiammal ketten csináljuk amúgy a művelést, azt ketten meg tudjuk oldani, de egy betakarításhoz kell mindenki, az összes családtag.
Önt hány évesen hozták ki először a szülei az ültetvénybe?
Ó, akkor lehettem szerintem óvodás, mert a szüleim ugye epélek, rengeteg számolta volt itt, ugye, málna. Kisgyerek voltam, és a szüleim vittek már ki, és én ültem a sor végén, és az epélek szemeket válogattam szemenként, ugye a tácsikába kellett, osztály, és 1-2 harmadosztályú számolták voltak, és akkor válogatnom kellett.
Azokat meg szobra vitték, gondolom.
Az valamikor szobra, igen, a szobi léüzem volt a félfelvásárló, ugye, ami most már nem is tudom, hogy működik, vagy nem működik vele.
Piacra is visznek ezekből a gyümölcsökből? Mert piacon nem nagyon látni.
Minimálisat, ez egyik kollégám szedett tácsikába, a spárba, úgy tudom, de nem jellemző, idéző, nem. Hát inkább alapanyagnak, vagy a hűtőházban, hogy jól leszemezik, és hagyja szert. Valamikor a Rau vett fel nagyon sokat, a budapesti cég, lének, ő kimondottan gyümölcs alapanyagnak vitte, és ebből csinálta különböző gyümölcsitalokat.
Mit tud ez a vidék, ami által egykor egy nagyon jó bogyós gyümölcstermelő vidéknek tartották számon?
Talán itt a Börzsöny lankái szerintem, amit csodálkot tettek itt a északi oldal, de más volt a hőmérséklet régen. Na mondom, most a jelenlegi hőmérséklet nem kedvez neki. Ez a melege, amióta bejöttek a melegek, a termés átlagok leestek a felére, fekete ribizli majdnem a tizedére esett le.
Volt már, hogy árnyékolással is próbálkozott?
Már málnánál próbálok, van egy kicsi málnám, ott próbálkoztam, meghalált valamennyit, de annyit nem, amennyi költségbe került.
Madarak bántják?
Igen, igen, igen. Seregélyek, erőszeretettel. De nem veszem, tehát olyan mennyiség van, hogy nem lehet észrevenni, de látni, hogy vannak benne madarak, igen.
A környék Nógrád és Pest megyének ez a része az ország legerdősültebb területe. Vadállományában is nagyon gazdag. Őzek, szarvasok, vaddisznók bejárnak az ültetvényre?
Majdnem minden kertem egy gyümölcsösen be van kerítve, de így mégis vannak itt is. Éppen reggel látunk egy őzik a szalaggát itt a kerítésnél. Már vettem vadriasztót, minden, ma van a szilvásom, ugye egy 6 hektár szilvásom, ott nagyobb kárt okoznak. A ribéziben nem veszem észre, tehát természetesen semmi kárt nem okoznak. A szilvásban az ágvégeit, most vagy a vízhiány miatt elkezdték az ágvégeit lehúzni. Gyümölcsöstű minden estő. Még azt mondtam, hogy nem is az őz, de a nyulak óriási kárt csinálnak. És vettem egy ilyen vadkárriasztót nyúl meg őzek ellen, de megmondom őszintén, nem vagyok vele megelégedve, valamint a csalogatnák. Vagy ennyire szomjasak az állatok, nem tudom.
Hajnaltáj. A vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
3:46 után, pedig még mindig a bogyósokról, 3:46 után szűk negyed perccel lefutott a málna szezon a Balaton felvidéken, és a tapasztalat szerint a korábbi évekhez képest jóval rosszabbul zártak a termelők. Sajnos már alig néhány száz hektáron foglalkoznak ezzel a különleges gyümölccsel az országban, mert nem bírja az egyre szárazabb időjárást. Ráadásul magas árak és szűkebb kínálat jellemzi a piacot. Felszegi Csaba riportja Nagyvázsonyban készült.
Az egyre nagyobb szárazság a málnát sem kíméli. Kisebbek a gyümölcsök a megszokotthoz képest, és sokszor zöld marad a termés a vízhiány következtében. A termelői és a szed magad árak 3200-3500 forint per kilogram között mozognak. Nem elég az öntözés, és mivel a málna a levelein keresztül is felveszi a vizet, megsínyli a csapadékmentes időjárást, ráadásul az árnyékolás is nehezebb az erős napsütésben, mondja Dénes Ildikó őstermelő, a korábban 8 hektáros, mára csupán 1 hektárnyi málna ültetvénnyel rendelkező nagyvázsonyi Farmer Family Kft. És gyümölcskertészet vezetője.
Nálunk is nagyon rossz a helyzet, a vízhiány az nagyon jellemző, annak ellenére, hogy patak mellett vannak a területeink, ez is nagyon kevés, nem elég az öntözés, nincsen a légkörben annyi nedvesség, hogy a levelén keresztül fel tudja venni a málna a vizet, ezáltal a termés sem nő meg olyan nagyra, és hiába van árnyékolás magán a bokron, olyan erős a napsugárzás, hogy kifehérednek a szemek, és ezáltal nem olyan esztétikusak. Úgyhogy mi is szembesültünk ezzel, hogy a korábban 8,5 hektáron működő kertészetünk, már a termőterület a kertészetünkben lecsökkent körülbelül 1 hektárra, és azt is elég nehéz sajnos fenntartani. És hát gondolkoznunk kell azon, hogy mi az, ami még segíthet fenntartani a gazdaságunkat, más gyümölcs, ami esetleg jobban élhetőbb, vagy fenntarthatóbb, vagy tehát ami igazából alkalmazkodik ezekhez a megváltozott időjárási körülményekhez.
Így az árak is ugye nagyon magasok, tehát a tavalyihoz, illetve a korábbiakhoz képest jóval magasabbak most, ha málna árak.
Én azt gondolom, hogy annyira nem, mert sajnos a kereslet és kínálat is meghatározza az árképzést, nem csak a költségeink, és sajnos nem olyan a gazdasági helyzete az országban élő embereknek, hogy túl sok pénze lenne a drágább gyümölcsre. Így az a tapasztalat, hogy veszik, és szívesen veszik, de már nem akkora mértékben, mint korábban. Nem jellemző, hogy olyan óriási mennyiségeket befőznének, vagy eltennének lekvárnak, vagy szörpnek, mint ahogyan korábban. Igazából a vásárlásban is visszavettek a mennyiségből, így nem veszük nagyon észre azt, aki kiesett hiányzó 8,5 hektár.
Szakemberek szerint az európai termés, különösen a franciaországi volumen csökkenése miatt a málna vélhetően tartósan drága marad. A gyümölcs termesztése az időjárási szélsőségek és a magas munkaerőhiány miatt eleve jelentősen visszaszorult az elmúlt években, így igazi luxus gyümölcsé vált. Szintén problémát jelent, hogy nagyon kevés a dolgozó, aki vállalja a betakarítást, folytatta Dénes Ildikó, nagyvázsonyi őstermelő.
Nem feltétlen a gyümölcsnek a növekedése vagy az érése és a szép minősége, ami csak befolyásolja ezt, hanem nincsen dolgozó, aki leszedné, és hát eléggé nehéz munka a gyümölcsszedés.
Főleg a málnaé természetesen a meleg is, ahogy mondja, de hát a málna icipici gyümölcsök leszedése, hát ez egy pokoli munka.
Igen, hát egy óra alatt olyan, attól függ, hogy mennyire zsúfolt a málnával a terület, 3-4-5 kilót tudnak átlagosan leszedni a kollégáink, így azért lassan gyarapodik. Ezt persze lehet kisegíteni kombájnnal, de az nem pultra tehető minőség.
Ugye azt tudjuk, hogy a franciaországi málna termelés a csúcs, és ugye annak a hanyatlása is elérkezik ide, ezt lehet így mondani?
Igen, azt gondolom, nem csak az, hanem talán a lengyel málna úgy szintén, illetve, ha jól tudom, ukrán területen is elég sok gyümölcsös van.
Illetve hát nagyon könnyen romlik ugye a málna.
Így van. Mivel mi is vegyszermentes gazdálkodásban dolgozunk, így a gyümölcs semmivel nincsen kezelve, azonnal hűteni kell, és utána, ha a pultra kitesszük, rendkívül gyorsan veszít nedvességet a gyümölcs, így ezáltal a súlya is sokkal kevesebb, 3-5%-kal is kevesebb a nap végére, és összeesnek a szemek, és egy kicsit úgy megmattolnak, tehát ami ki van téve eladásra a gyümölcs, az csak azon a napon értékesíthető.
Mondhatjuk, hogy igazi luxus gyümölcsé válhat, vagy válik a tendencia igen. miatt a málna?
Igen, ezt határozottan így gondolom, hogy ahhoz, hogy igazán szép és minőségi gyümölcsöt együnk, az már a manapság luxus lesz.
5 perc elmúlt 5:45. Még mindig a levegőben lóg a szegedi BYD autógyártó üzemterületéről elhordott szennyezett talaj termőföldekre való kihelyezésének ügye. Az értékes humusz a kínai cég számára feleslegessé vált, így felajánlotta azt a környező föld tulajdonosoknak. Évelején derült ki, hogy az ajándékföld egy része alkilbenzollal szennyezett. Az autógyártó cég szerint nem ők okozták a szennyezést, a környezetvédelmi engedélyt kiadó Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal pedig nem nyilatkozik arról, hogy vizsgálták-e a talajt a kihordás előtt. A szerencsétlenül járt gazdák bajban vannak, a termést meg kell semmisíteniük. A talajban ugyan már nincs határérték felett kimutatható alkilbenzol, és nagy valószínűséggel a terményekbe se került bele, de ezt bizonyítani kell. A gazdák káváriáját Nagy Margit kísérte figyelemmel.
A humusz az egy nagyon-nagyon lassan képződő történet.
Földi László, az Agroplant ügyvezetője mesélte el, hogy a szegedi BYD Autohungary Kft. Az építkezés során számukra feleslegessé vált humuszt ingyen odaadta a környékbeli gazdáknak, akik örültek az értékes humusznak.
Nálunk, ahol 20 és 50 centi között van a humuszréteg, ez egy elképesztően jó ajánlat volt, hogy ingyen tudunk ehhez hozzájutni.
Lőcsei Mihály tavaly szeptemberben kapott a humuszból.
Voltak akkor is mérések, én úgy tudom, engedtük volna, hogyha a szennyezett talajt hordanak oda.
A Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal állítása szerint 2024 óta figyelemmel kíséri a kínai gyár építkezését. Közleményük szerint több különböző hatáskörben indítottak ellenőrzést is, így idén márciusban is. A rendelkezésre álló információk alapján felmerült a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területeken kitermelt talajrétek felhasználásával összefüggésben. Ezért a kormányhivatal feljelentést tett a szegedi rendőrkapitányságon. Mindeközben a Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal közleményt adott ki arról, hogy a feltételezhetően alkilbenzollal szennyezett területeken még a betakarítás előtt meg kell semmisíteni a gabonát. Idézek a közleményből. A BYD közel 30 különálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanra összesen 325 ezer köbméter földet szállított ki. Ebből a labor eredmények alapján mintegy 30.994 köbméter a szennyezett föld, amelyet 10 különböző helyrajzi számon terítettek el. A kormányhivatal soron kívül intézkedett az érintett földterületeken termelt növények megsemmisítéséről, és erről 2026. május 29-én értesítette is az érintett földhasználókat, illetve földtulajdonosokat.
Egyszer csak kaptam egy határozatot.
Péter Magdolna szembesült a kormányhivatal határozatával.
Ez van a határozatban, hogy a területen lévő növényállományt meg kell semmisíteni a határozat készhetvételétől számított 14 napon belül. Amennyiben ezt nem teszem, 150 millió forintig terjedő bírságot rónak ki.
15-től 150 millió forintig terjedő bírsággal fenyeget a kormányhivatal?
Így van. Az lenne a kérdésem, hogy amennyiben megsemmisítjük ezt a búzát, mert meg kell, kifelel azért, hogy ez a föld újra használható legyen. Mert itt valaki hibázott.
A kormányhivatal azt írta egyik közleményében, hogy a BYD-val szemben indított polgári peres eljárással lehet majd jogorvoslatot kérni. önöknek, ötüknek?
Valószínű meg is fogom tenni. Mivel nem én idéztem elő ezt a szennyeződést, mégis nekem kell ez ügybe pereskedni, idegeskedni.
Igazából én megsemmisítem a gabonát. Az legyen, aki kifizesse.
A Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal hozzánk eljuttatott közleményében azt írja, hogy a gazdálkodók, tehát nem csak ön, hanem a másik négy társa is, aki hasonlóképpen járt, mint ön, a BYD-nál keresheti az igazát polgári peres eljárásban.
Persze, évekig tart majd.
Volt olyan gazda, aki előre eladta a gabonát. Bajban van tehát az öt érintett gazdálkodó. Több forrásból megtudtuk, hogy az alkilbenzolos szennyezettség már tavaly nyáron ismert volt. Most azon megy a vita, hogy honnan származhat az alkilbenzol, amely egyébként már elpárolgott a talajból. Az egykori orosz laktanya hagyta hátra, a BYD építkezése közben keletkezett? A kérdésekre nem kaptunk egyelőre választ. Nyilatkozni nem akaró szakemberektől azt is megtudtuk, hogy az alkilbenzol nem oldódik vízben. Bármilyen növény meg vízben oldódó tápanyagot vesz fel. Ez szerint a néhány hónapja még szennyezett talajban termett növényben nem halmozódhatott fel az anyag. Kérdés az is, hogy mivel jól behatárolható, mely területre került ki a kérdéses humusz, miért nem vesznek mintát a növényekből, hogy kiderüljön azok állapota. A gazdák a következő információt kapták.
Magyarországon akkreditált olyan laboratórium nincs, aki tudja vizsgálni.
Több növényvédelemmel foglalkozó szakember szerint van itthon is olyan labor, amelyben kimutatható lenne a megsemmisítésre ítélt gabona alkilbenzol tartalma. És ami most sürgető, a gazdák azonnali birtokvédelmi beadványának elbírálása egyelőre nem történt meg. Erről a szegedi törvényszék értesítette műsorunkat.
Kedves hallgatóink, 5 perc múlva lesz 6 óra, ez azt is jelzi, hogy mi hamarosan búcsúzzunk, a hírek után pedig a Jó reggelt Magyarország következik. Hétfőn tárgyalja a pedagógus minősítési rendszer felfüggesztését az országgyűlés. Tóth Tünde, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke lesz a műsor vendége 3/7-től. Aztán még egy téma a műsorból. Augusztusig tartó kiemelt ellenőrzésbe kezd a rendőrség, hiszen 3 hétvége alatt 16-an vesztették életüket az utakon. Drónokkal, fokozott jelenléttel ellenőrzik majd a közlekedőket. Erről majd bővebben 3/9-től hallhatnak. Mi pedig búcsúzunk. Hajnaltálai legközelebb, holnap reggel ugyanebben az időben 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a világhálón, a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Szöllős Éves, a heti szerkesztő Gyarmati Péter nevében is köszönöm figyelmüket. Belinyi Barbarát hallották.
Sorajánlat.
A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Lepárlóban készítünk aromavizet, hogy aztán megnézzük, mire is való. Kiderül, hogy mi a különbség az abszolút, az illóolaj és a macerátum között, és persze szó esik a parfümökről is. Isaszegi Aromafarm második rész.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
Ön pénzt ad, vagy inkább önkéntes munkát végez? Kezdődik a jótékonysági hét. És mit gondol, be kell tiltani az elektromos rollerek használatát, vagy nem? Ugrásszerűen nő a balesetek száma.
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Haydn és Mozart remek művei kortárs omázsokkal és egy kis verbunkos ízzel fűszerezve a Fertődi Eszterházi kastélyban. Haydn-on koncertek Eszterházán, július 10-e és augusztus 1-e között. Zenei időutazás a múltból a jelenbe. Részletek haydn.com.
Reklámot hallottak.